Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Pinteki adásunk tartalmából.
Ferenc pápa homíliája Genfben. Megbocsátás révén fedezzük fel egymást testvérként.
Az ökumenizmus párbeszéd, nem prozelitizmus. Ferenc pápa sajtótájékoztatója Genfből hazatérőben.
Martos Balázs atya elmélkedése keresztelő Szent János születésére.
Ferenc pápa homíliája Genfben. Megbocsátás révén fedezzük fel egymást testvérként. Gonzaga Szent Alajos emléknapján Ferenc pápa genfi ökumenikus útja záró eseményeként szentmisét mutatott be a svájci katolikus híveknek. Homíliájában a mi atyánk imádság három kulcsfogalmát értelmezte. Van atyánk, legyen mindennapi kenyere mindenkinek, és a megbocsátás szükséges az igazi testvériséghez.
A genfi Palexpo kiállítási csarnok adott otthont a pápai szentmisének, amelyen Ferenc pápa a svájci katolikus püspöki konferencia tagjaival együtt mutatta be a legszentebb áldozatot. Június 21-e Gonzaga Szent Alajos jezsuita skolasztikus szerzetes, az ifjúság védőszentjének emléknapja, akire a pápa a szentbeszédében említést tett.
Padre, Pane, perdono.
Ferenc pápa az evangéliumban elhangzó mi atyánk imádság kapcsán az atya, a kenyér és a megbocsátás három szavát emelte ki, mert ezek a hit szívébe visznek minket.
Jézus imájának első szava az atya. Ez a szó a kulcs az Isten szívéhez eljutáshoz, hiszen az Isten végtelen és örök mi voltát megelőzően atya. A mi atyánk a keresztény ember életformája, amely identitást ad. Ha pedig Isten a mi atyánk, akkor mi egymás testvérei vagyunk. Ez a mi szóval mondott imádságunk, nem pedig az én imádsága. Részünkről minden feléje fordul az ő nevének megszentelését, az ő akaratának beteljesedését és az ő országának eljövetelét kérjük. Szükségünk van a mi atyánk gyökerének az elmélyítésére és tudatosítására, hangsúlyozta a pápa. Ha van atya, akkor megszűnik a kizárástól való félelem. Ő a szeretett gyermekeiből nem teremt megosztott csoportokat, hanem mint család szül meg bennünket. Újból és újból mondjuk a szót, mi atyánk, mert ez tudatossá teszi bennünk, hogy nincs atya gyermekek nélkül, és nincsenek gyermekek atya nélkül. A mi atyánk azt is jelenti, hogy minden emberi lény hozzánk tartozik, és hogy nem lehetünk közömbösek egymás iránt. Ez az atya azt kéri tőlünk, sőt azt parancsolja nekünk, hogy szeressük egymást a gyermekek szívével, egymás közt, mint testvérek.
Homíliája második gondolatában Ferenc pápa a mindennapi kenyér kéréséről beszélt.
Non serve chiedere di più, solo il pane.
Nem kell többet kérni, csak a megélhetéshez szükséges kenyeret. A kenyér mindenek előtt a mára elégséges eledel, éppen ezért legyen az hozzáférhető minden ember számára. A kért kenyér egyszerűsége az élet egyszerűségére vezet bennünket, és abban is segít, hogy lemondjunk mindarról, ami felesleges. Éppen ezért Ferenc pápa mindenkit arra buzdított, hogy a kenyér egyszerűségének az óhajával szerezzük meg az élet egyszerűségét, a csend és az imádság bátorságával. Felidézte gyermekkorának egy számára kedves és fontos mozzanatát, amikor a családban lehajoltak az elejtett kenyérdarab után, és csak miután megcsókolták, azt vették magukhoz. A mindennapi kenyér végső értelemben Jézus maga, aki nélkül semmit nem tudunk tenni. Ő a jó élet alapja.
Nehéz megbocsátani, mert haragot és neheztel is hordozunk a szívünkben, de az Úr követeli a megbocsátásunkat. Ez arra utal, mint a Jézus kommentálása lenne a mi atyánk imádság egyetlen eredeti magyarázata, és Ferenc pápa idézte a hegyi beszédből az Úr Jézus szavait: ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Isten megszabadítja a szívünket minden bűntől, minden bűnt megbocsát.
Il perdono rinnova, il perdono fa miracoli.
A megbocsátás megújít, a megbocsátás csodákat tesz. Péter megtapasztalta az Úr bocsánatát, és nyájának pásztora lett. Saul az István diákonustól kapott megbocsátás után lett Paul, azaz Pál apostol. Mindenki akkor lesz új teremtményé, amikor elnyerve az atya megbocsátását, elkezdi szeretni a testvéreit. A megbocsátás jóvá alakítja a rosszat, a megbocsátás révén tudjuk a szembenállások és szakadások után egymást testvérként felismerni. A mennyei atya boldog, amikor azt látja, hogy a gyermekei szeretik egymást. Zárta homíliáját Ferenc pápa a Genfben tartott szentmise során.
Vous venez le Père, le Fils, le Saint-Esprit.
Az ökumenizmus párbeszéd, nem prozelitizmus. Ferenc pápa sajtótájékoztatója Genfből hazatérőben. Áldozás a vegyes házasságokban, pacifista keresztények, migráció. Ezekről kérdezték a sajtó képviselői a Szentatyát.
Csütörtökön este Genfből Rómába hazatérőben a pápa ismét a nemzetközi sajtó rendelkezésére állt. A repülőgépen mintegy 60 újságíró utazott vele, akik közül néhányan kérdéseket tettek föl neki. Először a házigazda Svájc kapott szót. A Lillüstr című francia nyelvű hetilap munkatársa azt tudakolta a pápától, milyen kép alakult ki benne Svájcról az ott töltött nap alatt. A Szentatya egyetlen szóban foglalta össze benyomásait. Találkozás. Sokféle és pozitív találkozás adott alkalmat ez az egy nap, kezdve a svájci államszövetség elnökével, akivel mélyreható beszélgetés folytattak. A találkozás élménye meghatározó volt Genfben, nem egyszeri udvariaskodás katolikusok és protestánsok között, hanem valódi emberi találkozók, amelyek túlléptek a formalitás keretein. Nagyon megérintette a pápát a Bosszi intézetben elköltött közös ebéd és komoly beszélgetés az Egyházak Ökumenikus Világtanácsának tagjaival. Az érintett témák közül a legtöbb időt a fiataloknak szentelték, tekintettel az őszi püspöki szinódusra, amely a fiatalok és a hit a hivatás tisztázás kérdésével foglalkozik. A Szentatya utalt a márciusi előszinódusra, amelyet Rómában tartottak. Ezen mindenféle felekezethez tartozó fiatalok képviseltették magukat. 315 fiatal volt jelen, és 15 000 világhálón keresztül kapcsolódtak bele a találkozóba.
A CIC német katolikus hírügynökség munkatársa a német püspökök által felvetett lehetőségről kérdezte a pápát, vagyis hogy a Vatikán várhatóan közzétesz-e egy dokumentumot a vegyes házasságban élők áldoztatásával kapcsolatban.
Questa non è una novità.
Ferenc pápa kifejtette, hogy nem új a kérdés, lévén, hogy az egyházi törvénykönyv rendelkezik a különleges esetekben való áldozás lehetőségéről. Itt fontos különbséget tenni a helyi egyház és a részegyház között. A döntés hatásköre a részegyházi, vagyis az egyház megyéi, nem pedig a püspöki konferenciái. Ennek oka az, hogyha a helyi egyház rendelkezik a kérdésről, az már egyetemes jelleget ölt, ez pedig ellenkezik a törvénykönyv előírásaival. A helyi egyház, vagyis a püspöki konferencia azonban tanulmányozhatja a kérdést, és irányt mutathat a püspököknek, hogy segítse őket a különleges esetek kezelésében. A pápa elképzelhetőnek tartja egy irányadó vatikáni dokumentum kiadását a témáról. Tehát nincs szó arról, hogy a Vatikán behúzta volna a vészféket, sokkal inkább az ügy helyes mederbe terelése a cél.
A spanyol rádió tudósítója a migránsokat szállító Aquarius hajó és az USA családokat szétválasztó intézkedései kapcsán azt kérdezte a pápától, hogy szerinte egyes kormányok eszközként használhatják ő a menekültek drámáját. Ferenc pápa erre megismételte már többször kifejtett kritériumait a bevándorlás kezelésére.
Accogliere, accompagnare, sistemare, integrare.
Befogadni, megvédeni, előmozdítani, beilleszteni. Ez a négy alapszempont, amit a kormányoknak előrelátóan össze kell egyeztetniük saját képességeikkel. Ez a menekült kérdés nyugodt kezelését teszi lehetővé a pápa szerint. Afrikából a háborúk és az éhezés, a Közel-Keletről a háborúk és az üldözés elől menekülnek az emberek. Oroszország és Görögország nagy lelkű volt a befogadásban, mint ahogy Törökország, Libanon és Jordánia is. A spanyolok is befogadtak menekülteket. Ferenc pápa ezután rámutatott az embercsempészet problémájára. Megrázó képeket látott a Líbiába visszakerült migránsokról, akik az emberkereskedő börtöneiben végzik. A nőket és a gyerekeket külön választják és elviszik a férfiakat. Szörnyű dolgok történnek ott, mint a II. Világháború lágereiben. Ez világszerte aggodalmat kelt, és a kormányok igyekeznek gyökereiben megoldani a kérdést. A Valenciában kikötött Aquarius esetére utalva a pápa megjegyezte, hogy az egész jelenség rendetlenül zajlik. A háborúkat nehéz megoldani, a keresztény üldözést is, akár a Közel-Keleten, akár Nigériában. Az éhezést viszont fel lehet számolni. Sok európai kormány sürgősségi tervet akar kidolgozni, befektetni ezekbe az országokba, hogy ott munkát és nevelést biztosítsanak a lakosságnak.
A Zenit hírügynökség az erőszak ellenes kereszténységről, valamint az úgynevezett igazságos háborúkról kérdezte a pápát. Az egyházak ökumenikus világtanácsának tagjai között találjuk az úgynevezett béke egyházakat, melyek szerint egy keresztény nem használhat erőszakot. Vajon a katolikus egyház csatlakozik-e ezekhez, félretéve az igazságos háború elméletét? Ferenc pápa válaszában idézte az egyik protestáns lelkészt, akivel együtt ebédelt Genfben.
Forse il primo diritto umano è il diritto alla speranza.
Azt mondta, hogy talán az első emberi jog a reményhez való jog. A találkozón szó esett az emberi jogok válságáról. Erről sokat beszélünk, de hiányzik az az erő, lelkesedés, meggyőződés, ami akár 20 éve még megvolt, mondta a pápa. A békéhez való jog is relativizálódott, mint az összes többi jog. Ami az úgynevezett békeegyházakat illeti, a pápa a békéért való összefogásra helyezte a hangsúlyt. Ha nem vigyázunk, és újabb világháborúk robbannak ki, az emberiség elpusztul. Isten békére, testvériségre, egységre hívja az emberiséget. A konfliktusokat nem Káin módjára kell kezelni, hanem a párbeszéden keresztül kell megoldani. A tárgyalásokon nagy szerephez jut a közvetítés, ma pedig ez is válságban van.
Ferenc pápa végül egy fontos gondolatot bízott a kíséretében utazó újságírókra. A genfi találkozó egyik fő üzenete az, hogy az ökumenikus mozgalom szótárából ki kell húznunk a prozelitizmus erőszakos térítés szót. Nem létezhet ökumenizmus térítéssel, választani kell, vagy ökumenikus szellemi vagy pedig térítő.
Most hallgassák meg Martos Balázs atya elmélkedését keresztelő Szent János születésére.
Az új szövetség és a keresztény hagyomány elsősorban Jézusra vonatkoztatja azokat a szövegeket Izajás könyvében, amelyekben az Úr szolgájáról van szó, illetve ez a szolga val küldetéséről, kudarcáról, szenvedéséről és Isten iránti hűségéről. Ez az azonosítás, a megértésnek ez a pillanata azonban nem kizárólagos. A szolga alakját az új szövetség egyik helye például Pál apostola hozza összefüggésbe. A liturgia pedig keresztelő János születésére is alkalmazza, János személyét és sorsát is szemléli benne. Izajás könyvének második nagy egysége, ahol ezeket a részleteket megtaláljuk, távolul a görög tragédiákra emlékeztet, ahol egyes szereplők, illetve a kar énekei váltogatták egymást és válaszoltak egymásnak, mindig a közönség színe előtt, a közönséget is megszólítva. A nézőpontok és a megszólalás irányának sokfélesége az élet szerepek sokféleségét jeleníti meg, A dráma szinte végtelen sok lehetőséget ad a bekapcsolódásra, a szereplőkkel való azonosulásra, ellentétes, tragikus vagy komikus helyzetük átélésére. Izajás könyve számos visszatérő motívummal és új meg új helyzetekben megszólaló szereplőkkel hasonló drámai folyamatot hoz létre, amely mindig Isten színe előtt, Izrael egésze és ennek csoportjai között játszódik. Egymásnak feszül nem csak isteni és emberi akarat, hanem a babiloni fogságból hazatérők és hazatérni vonakodók, illetve az eleve Sionban maradottak nézőpontja. Izrael egyre világosabban tudatára ébred annak is, hogy belső drámáját, amelyel a hűségért küzd, a népek színe előtt, az egész világ üdvösségért küzdi meg. A dráma szereplője a közönség színe előtt sohasem magányos és önmagában érthető. Küldetése mindig kapcsolatban van szerepével és szereplő társaival, sőt, mindazokkal, akik küzdelmét figyelik. Szakaszunk, amelyet Keresztelő János születésének ünnepén olvasunk, Izajás könyvének 49. fejezetéből való, a szolga második énekének szoktuk nevezni. A szolga mindjárt az ének kezdetén a szigeteket, a távoli népeket szólítja meg, mint egy őket teszi velünk, hallgatókkal együtt, útjának tanúivá. Küldetése is hozzájuk szól majd, értük éle életét. Az ének a meghívás által Isten adományát és közelségét hangsúlyozza. Ezután a szolga belső küzdelmére figyel. Végül ismétléssel és új kezdéssel az 5. verstől megerősíti, hogy küldetése egyetemes, túlmutat Izrael határain, a népek világossága lesz. A szolga meghívása a próféták meghívását idézi, különösen Jeremiásét, akit szintén anyja méhétől fogva kiválasztott az Úr, és a szolgához hasonlóan a nemzetek közé küldött. A panasz, kudarc, üresség érzése, amely olyan fájdalmasan megtöri az éneket, és érzékelteti a szolga belső gyötrődését, egyszer s mint Isten melletti kitartását, a zsoltárok nyelvezetével él. A szolgában megszemélyesül Izrael küldetése. Szívét és elméjét is átjárja minden kudarc, amelyet hívő és nem hívő átél. Egyszerre erős, mint a kard és a nyíl, és mivel az Úr kezének árnyékában rejtőzik, váratlanul támad fel ereje, s az Úr különleges védelmét élvezi. Visszatéríti Izrael maradékát, vagyis hazavezeti őket a fogságból, mint a jó pásztor, aki botjával vigasztalja, a jó útra tereli a nyájat. A Szentírás szavai nem kopnak attól, ha sokféle helyzetben használjuk őket, ha megtapasztaljuk igazságukat, inkább mélységgel telnek el. Istenről tanúskodnak, aki szavával élteti népét, jelen van népe körében. Keresztelő János, aki már anyja méhében üdvözölte a megváltót, aki szavainak éles kardjával megtérésre hívott, aki a börtönből kétkedve remélve kérdezte Jézust, te vagy-e a messiás, vagy mást várjunk? Ez a János tehát, mintha szintén ott rejtőzne a szolga igében, a szolga sorsában. Boldog, aki tudja, hogy nála nagyobbnak készít utat. Boldog, aki megtalálja, kiért, kinek élhet, kiért vállalja, hogy annak növekednie, neki meg kisebbednie kell. Boldog, mert új nevet kap új jelentéssel. Nem csak Zakariás, vagyis az, akiről az Úr megemlékezik, hanem János, az Úr kegyelmének hírnöke.
Martos Balázs atya emlékedését hallották Keresztelő Szent János születéséről.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért.
Figyelmüket köszönve búcsúznak a mai adás szerkesztői
Somogyi Viktória
és Vértes Ajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.